hozzuk képbe magunkat a nemzetközi fenntarthatósági hírekkel, mert sosem lehet tudni, hogy egy péntek esti baráti összejövetelen esetleg szóba kerülnek-e fenntarthatósági témák, szóval legyünk képben frissen informáltan. Itt van velünk Mellhofer Tamás. Szia Tamás!
Szia! Nagyszerű felvezető volt. Tényleg érdemes appellálni, mert egyre jobban benne van a közbeszédben a fenntarthatóság, és illik egy-két dolgot, vagy legalább információ morzsát bedobni, vagy tudni bedobni róla.
Hallgatunk téged.
Egy nagyon érdekes javaslatot hoztam, egy Climate Group nevű nemzetközi szervezet figyelt fel egy tanulmányra, és annak alapján tett egy javaslatot arra, hogy hogyan lehetne enyhíteni Európa energiaválságán. Ugye most már ebben vagyunk egy éve, illetve már igazából az ipar már több mint egy éve van ebben a helyzetben, hogy folyamatosan emelkednek az energiaárak, és mindenki balra-jobbra néz, hogy hogyan lehetne kiváltani például a fosszilis energiákat. Ennek volt köszönhető az is, amiről korábban beszéltünk, hogy most először például a megújuló energiáknak az aránya Európában meghaladta a fosszilis üzemanyagokból vagy tüzelőanyagokból származó felhasznált energiamennyiségét. Viszont van egy dolog, amire felhívja ez a Climate Group a figyelmet, amit még egyáltalán nem használunk, ez pedig a maradékhő. A maradékhő az egy olyan energiaforrás, amelyet különböző egységek termelnek, gyakorlatilag fölöslegesen, és így kieresztik a levegőbe. Például cikk, amely erről szól, olyan példákat hoz, mint a szupermarketek, közlekedési hálózatok, a hatalmas számítógépes adatközpontok, vagy ilyen irodai épületek, kereskedelmi épületek. Itt ezeknek egyszerűen a működéséből fakadóan nagyon-nagyon sok hő meg energia keletkezik, amelyre gyakorlatilag léteznek a technológiák már a tudományos világban, és a gyakorlatban is léteznek technológiák, amelyek képesek ezeket megfogni és újrahasznosítani, még sincs igazából infrastruktúra erre építve. Ugye vannak például a hőszivattyúk, vagy például a hatékonyabb légkondicionálók, egy csomó gép képes már olyan hatékonysággal működni, hogy ezeket a maradékhőket nagyon jó hatásfokkal tudnák használni. De mivel senki sem tudja, hogy ezek a maradékhők igazából hol keletkeznek, és hogy hova kellene telepíteni például ezeket a gépeket, vagy hogyan lehetne becsatornázni, nincs meg a hálózat, amely képes lenne ezt visszajuttatni az energiakörforgásba, és újra felhasználható energiává alakítani, ezért erről gyakorlatilag folyamatosan lemondunk. Most a megdöbbentő az egész felmérésben az, hogy mennyi ez a maradékhő. Ez 267 terawatt per óra. Európa teljes energiafogyasztás.
És ez csak az a hő, amit nem használunk fel.
Így van.
Nem csatornázunk be megfelelő technológia hiányában.
Pontosan. Most képzeld el, most ez egy elméleti dolog, de a maradék hőből fűteni lehetne egész Európát. Ha most csak matematikailag nézzük, nyilván nem így működik. Minden esetre az biztos igaz, hogy ezt föl kellene mérni, és kéne egy ilyen európai térkép, hogy hol keletkeznek a legnagyobb ilyen maradékhők. Ugye például ezeknek az adatközpontoknak azért jól behatárolható helyi vannak, tehát a nagy cégek, a Google, azok egy helyre telepítik ezeket, tehát nyilván ott vagy egy ponton keletkezik rengeteg maradékhő. Igaz, hogy ezek a cégek most már egyre többet dolgoznak azon, hogy a saját körforgásukban maradjon mindez, de nagyon gyerekcipőben jár a dolog, és óriási lehetőség van benne.
És nagyon jó lenne, hogyha erre például különböző startupok is alakulnának, nem? Mert hogy ez egy olyan kiaknázatlan terület, ahol van még mit keresnünk bőven.
Startupok is igen, illetve hát mint mindenhez ugye kormányzati, önkormányzati elhatározás kellene, hogy alaposan meg lehessen mutatni azokat a forrásokat, ahonnan ez a hő elérhető.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Jövőkép. A holnap tegnapjában tudomány a fenntarthatóság szolgálatában.
Folytatjuk a holnap tegnapját mégpedig azzal a témával, hogy a Z-generáció számára egyre hangsúlyosabb, hogy a fogyasztói döntéseikkel, élményeikkel összekössék a fenntarthatóságot. Nemrég például megjelent egy angol tanulmány, ami rávilágított, hogy a munkaerőpiacon a fiatal generáció számára mennyire fontos érték, hogy egy vállalat zöld legyen, beleértve egy sor fenntarthatósággal kapcsolatos irányelvet is. Ezen kritikus generáció idehaza is megjelent már, sőt lassan a felsőoktatási intézmények számára is USP kell, hogy legyen a zöld üzenetek, diákélet vagy karok megjelenítése. Így van ezzel a Budapesti Metropolitan Egyetem is. Több területen vetik latba elhivatottságukat etéren. Ezekről fogunk ma beszélgetni mai vendégemmel, Csizmadi Péter dékánnal. Köszönöm, hogy eljöttél. Szia!
Köszönöm a meghívást, szia!
Az egyes karok esetében hogyan találkozhatnak a fenntarthatósággal a hallgatók, és mennyire emelhető be ez a szemlélet az oktatásba?
Nagyon beemelhető az oktatásba, ahogy elmondtad a bevezetőbe, ez tényleg egy USP a felsőoktatás területén, és mi ezzel már évek óta elkezdtünk foglalkozni, tehát a fenntarthatósági témákat beemeltük a tanterveinkbe. Nem egyszerű ezt megoldani, mert nehéz egy felsőoktatási intézményt mozdítani, viszont abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon sok piaci partnerrel, szakértővel dolgozunk az oktatás során, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a piacról hívunk be oktatókat vagy szakembereket oktatni, és hát természetesen, amikor felmerült, hogy nekünk is igenis foglalkoznunk kell ezzel a témával, akkor megkerestük azokat a szakértő kollégákat a piacon, akik az egyes művészeti területeken be tudnak kapcsolódni, vagy be akarnak kapcsolódni az oktatásba. Hát nem árulok el titkot, hogy ez azért egy nyitott kapukon való dörömbölés volt, hiszen nagyon sok ilyen szakember van, és én azt tapasztalom, hogy akit megkerestünk, ők örömmel jöttek, és szeretnék, hogyha a mostani fiatal generációnak ez a szemlélet átmenne, és ez minél hamarabb manifesztálódna az oktatásban, úgyhogy jönnek, és vannak együttműködéseink.
Térjünk ki egy kicsit konkrétan a művészeti karok mellett a fenntartható divat témájára. Azt tudjuk, hogy a legnagyobb ökológiai lábnyommal, a legnagyobb környezetszennyezéssel ugye a divatipar kell, hogy számoljon a fenntartható divattal kapcsolatban, a Metunak milyen előremutató lehetőségei vannak a hallgatók számára.
Divat az egyik legszennyezőbb iparág, hogyha ezt szabad így kimondani, de rögtön utána vagy mellett azért ott van az építőipar is, úgyhogy ne fetisizáljuk szegény divattervezőket és divatipari munkásokat, szakembereket, művészeket. De tény, hogy ezzel muszáj foglalkozni. A Metun van egy fenntartható divat menedzsment képzésünk, ami kimondottan arról szól, hogy a divat területén a fenntarthatóságot hogyan lehet megvalósítani. Ez igazából egy szakirányú továbbképzés, tehát itt azért már kell, hogy legyen a hallgatóknak egy rálátása magára erre a divat területére. De azok, akik alapképzésre vagy mesterképzésre jönnek hozzánk, azok a hallgatók a tantervben is fognak találkozni fenntarthatósággal kapcsolatos tantárgyakkal, vagy hát tudásokkal, és nyilvánvaló, hogy ezeket az új gyártási metódusokat, ezeket bevonjuk az oktatásba. Ami talán izgalmasabb még ennél is, az, hogy próbálunk olyan egyetemen kívüli programokat szervezni nekik, az oktatóknak is, és egyébként a hallgatóknak is, ahol még jobban el tudnak mélyedni ebben a témában. Valójában azért elég felületes információkkal találkozunk akár a médiában, tehát nagyon el kell mélyülni a számokban, hogyha valóban rá szeretnénk látni arra, hogy mit is jelent a fenntarthatóság, mert ez egy nagyon összetett dolog. Nem akarnék most egy hosszú példát idehozni, de mindenki tudja, hogy az elektromos autók meg a benzines autók, és akkor ez egy folyamatos harc, hogy most melyik a jobb, és mire ezt kimutatjuk, addigra rájövünk, hogy egy csomó aktortól függ az, hogy éppen melyik a világ mely területén, melyik módszer válik be. Mi azt próbáljuk átadni a hallgatóknak, hogy legyen egy szemléletük ezzel a fenntarthatósággal kapcsolatban, a fenntarthatóság szerepe a divatban mi lehet, és hogy minél több részterületre lássanak rá.
Éppen emiatt lesz egy konkrét projekt, amit hoz majd a Metu pont a fenntartható divattal kapcsolatban, és itt nagyon jól megjelenik az a fajta nemzetközi szemlélet, amit mondjuk akár a hazai szakemberek is, vagy hallgatók elsajátíthatnak.
Így van, ez a program a Fashion for Good múzeummal fog megvalósulni, ez egy amszterdami székhelyű múzeum, aki arra esküdött fel, hogy a divatnak a fenntarthatósági szemléletét próbálja elterjeszteni, hát elsősorban Amerikában. Ők hoztak létre egy programot egyébként a Horizon 2020 EU-s program keretében, amikor is felkértek 5 fiatal tervezőt, hogy megújuló anyagok felhasználásával hozzanak létre divatkreációkat. És a megújuló anyagok alatt azt kell érteni, hogy banánhéjból és nem tudom, rizsből, meg kókuszrostból és efféle hasonló anyagokból, kenderből létrehoznak megmunkálható divattervezése, ruha készítése alkalmas alapanyagokat, és aztán ebből hozzák létre azokat a ruha kreációikat, amiket aztán Európában utaztatnak. És ez az utazó kiállítás, ez a pop-up kiállítás érkezik meg március 13-án Budapestre, a Metropolitan Egyetem művészeti karára egyébként, tehát ez a Rózsa utcában található épületünk, itt működik a divat szakunk is. Itt lesz tehát a kiállítás, ki fogjuk állítani ezt az 5 darab ruha kollekciót, érkezik vele egy ismeretterjesztő, kiegészítő mini kiállítás is, ezt úgy kell elképzelni, ilyen iPad-eket hoznak, amire kifejlesztettek különféle applikációkat, ahol a fenntartatóság körében tudnak a fiatalok tájékozódni, tehát ez egy ilyen online fringe program lesz mondjuk ez, és lesznek online workshopok is, azt is ők fejlesztették, nyilván szintén ebben a témában. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, ennek a programnak, annál is inkább, mert az Amsterdami Múzeum volt az, aki megkeresett minket, tehát nem mi jelentkeztünk, hogy dolgozzunk együtt, bár akár ez is megtörténhetett volna, mert nagy örömmel és egyébként lelkesedéssel keressük az együttműködéseket, de itt most pont arról volt szó, hogy felkerültünk az ő radarukra, és telefonbeszélgetésbe felvetették, hogy mi lenne, hogyha jönnének, mi pedig nagyon örültünk neki, hogy helyet tudunk biztosítani. Úgyhogy például ez egy olyan program lesz, ahol egyébként nem csak a divattervezők, hanem a teljes művészeti kar hallgatói bázisa, meg hát nyilván az érdeklődők is közelebbről ezzel a témával meg fognak tudni ismerkedni.
Igen, és valamennyire túlmutat a kereteken, és szintén egy erős USP a Metropolitan Egyetem esetében az, hogy tavaly már 4. alkalommal rendezte meg a TEDx rendezvénysorozatot, amiben a fenntarthatóság köré épültek fel a témák, és az előadók különböző kihívásokra reagálva mondták el a tapasztalataikat, a jövő megváltoztató gondolataikat. Miért éppen, bár nagyon evidens a kérdés, de miért éppen a fenntarthatóságra esett a 2022-es választás e tekintetben?
Ez egy nagyon forró téma, ahogy a bevezetődben is mondtad. Mindenkit szerintem valamilyen mértékig érdekel most ez a téma. Aki egy picit is érdeklődik a föld jövője, vagy a saját jövője, akár a gyerekei jövője iránt, az hát amennyire az ideje engedi, próbál elmerülni a fenntartatóság kérdésébe. Úgyhogy ez nagyon kézenfekvő döntés volt a METU részéről, hogy a TEDx Metropolitan Budapest rendezvényt 2022-ben erre a témára húzza fel. De egyébként, hogyha akár a hallgatók megnézik az előadói felhozatalt, akkor azt fogják látni, hogy ez egy nagyon széles spektrumon értelmezett fenntarthatósági TEDx konferencia volt.
Így van, hiszen a divat, életmód, konyha, élelmiszeripar, de még a spiritualitás is egyébként bekerült a témák közé.
Igen, erre céloztam, hogy azért próbáltuk ezt kinyitni, hogy a valóságban is történik a fenntartatóság, az nem csak a számokról szól, meg a emissziós kibocsátásokról, hanem ez így van, akár egy spirituális szinten is ez meg tud jelenni. Csak így érdekességképpen akkor mondok egy-két előadót, de a hallgatók tényleg meg tudják találni az interneten, egyébként fenn vannak az előadások is, meg lehet hallgatni.
És nagyon jók természetesen.
Örülök neki, hogyha így gondolod. Például az Z-generációban Trunk Tomi volt a meghívott előadónk, ő nyilván a fiatal generáció szemszögébe világított rá arra, hogy fenntarthatóság az hogyan értelmeződik az ő korosztályukba. Spiritualitást említette Hortobágyi Cirél, Panohami főapát is egy key speaker volt. Aztán Steiner Kristóf is ott volt, aki ugye az életmód váltás oldaláról közelítette meg ezt a kérdést. Csalár Bence, aki a fenntartható divat témájában tartott egy előadást. Személyes véleményem szerint a legmegdöbbentőbb előadás az egy külföldi előadóhoz kötődött, aki a Marshall-szigetekről érkezett, aki egy elég fiatal hölgy volt, tulajdonképpen testközelből érzékeli a klímakatasztrófát, és nagyon-nagyon szívfeszülő és egyébként megdöbbentő előadást tartott. Ő nyilván arról az oldalról fogta meg ezt a kérdést, hogy addig, amíg mi, ez alatt bárki érteti saját magát a Földnek ezen a részén, agonizálunk a fenntarthatóságon, addig ők minden pillanatban gyakorlatilag érzik ennek a hatását. Nézzétek meg ezt az előadást az interneten, mert nagyon elgondolkodtat. Úgyhogy szerintem nagyon kúrens téma, és nem gondolom, hogy csak 2022-re érvényes, ezt bármikor meg lehetne tartani ezt a TEDx-et.
Ha már arról beszéltünk, hogy milyen felelősséget kell, hogy vállaljunk, ugye érkeznek nemzetközi előadók, és arról beszélnek, hogy ők a saját bőrükön érzik a klímaváltozás és egyáltalán a fenntarthatóság hátrányos oldalait, amit adott esetben a mi civilizációnk, hát hogy mondjam így, rájuk testelt, és próbáljuk megoldani. Eközben nyilván egy olyan szakember gárda kell, hogy kikerüljön akár a magyar egyetemekről is, különböző karokról, akik felelősen gondolkodnak, és mondjuk, ha meghallgatják, megnézik ezeket az előadásokat, akkor nem csak elgondolkodnak, hanem a hivatás tudatukban meg is jelenik ez a dolog. Na, de hogy mire akarok kitérni, egészen pontosan az építészeti karról szeretnék egy kicsit beszélgetni veled a tekintetben. Az építészeti iparág egy nagyon környezetszennyező, nagy ökolábnyommal rendelkező iparág, ugye a divat mellett. Tehát, hogy egészen a tervezéstől az életciklus meghatározásán keresztül az energiaforrások felhasználásáig, üzemeltetésig nagyon pontosan át kell gondolniuk a tervezőknek azt, hogy milyen lehetőségekkel élnek, amikor megterveznek egy épületet. Ebben hogyan tudtok nekik segíteni, hogyan tudjátok integrálni ezeket a különböző szemléleteket? És itt egészen pontosan az építészetre gondolok.
Az egy szavas válaszom az, hogy nagyon könnyen, mert ahogy már utaltam rá, szuper szakemberek vannak Magyarországon, akik nagyon örülnek, hogy be tudnak kapcsolódni az oktatásba, ami tehát azt jelenti, hogy napra kész szakmai tudást tudunk a hallgatók elé tárni. Együtt dolgozunk a Hungarian Green Building Council-lal, akik tulajdonképpen egy nemzetközi szervezetnek a magyar tagjai vagy résztvevői, fenntarthatóság az építőiparban, gyakorlatilag ez az ő területük, és ezt elég szélesen értelmezik. Például őket is felkértük arra, hogy az építész hallgatók számára tartsanak egy kurzust, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az építőipar építészet területén 10 héten keresztül, mondjuk kb. 10 témában is megmutatjuk a hallgatóknak, hogy lehet felelősen, fenntartható módon gondolkodni ebben a művészeti ágban, tehát az építőművészetben. Elsősorban azt gondolom, az egyetemnek ma már nem feltétlenül az a célja, hogy a ma aktuális tudást adja át, vagy kérje számon a hallgatókon. Sokkal inkább az a feladat, hogy egy szemléletet adjon át, mert ugyanis azok az adatok, amit ma megtanítunk, az lehet, hogy holnap után már a múlté, és folyamatosan változik, tehát ezt a szemléletet szeretnénk átadni, nyilvánvaló, hogy némi lexikális tudásra azért szükség van ahhoz, hogy ezeket a szemléletmódokat elsajátítsák, és a szemlélet átadáshoz azt gondolom, hogy a legjobb a gyakorlat, tehát olyan szakemberektől hallani érvényes mondatokat, akik nap mint nap találkoznak ezekkel a problémákkal. Említetted itt az életciklus elemzést, erre külön például kitérünk ebben a kurzusban, van benne egy kis gyakorlat is, hogy a hallgatók megérezzék azt, hogy miben lehet nekik tervezőként szabadságuk, akár anyagválasztás tekintetében, akár szerkezet tekintetében, amikor terveznek, hogy tudják azt, hogy ha ezt az anyagot választom, akkor itt valójában mekkora kapacitást spórolok meg. Ugye ez az életciklus, ez elemzés, ez szól arról is, hogy tulajdonképpen röviden azt mondják, hogy a bölcsőtől a sírig tervezik az
épületet. Így van, a körforgásos szemléletben, igen.
Simán elképzelhető az, hogy nemhogy elképzelhető, hanem ez így van, hogy tulajdonképpen ha lokálisan gondolkodik egy tervezés, erre lehetősége van, akkor nagy valószínűséggel egy sokkal fenntarthatóbb házat tud létrehozni. Az már egy másik kérdés, hogy amikor az építőiparról beszélünk, akkor ugye van egy bűvös 40-es szám. A 40-es az ugye azt jelenti, hogy körülbelül a világ emisszió, CO2 emissziójának a 40%-ára az építőipar felel, a világ energiafelhasználásának körülbelül a 40%-áért szintén az építőipar felel, tehát gyakorlatilag egy tervezőnek, egy építőművésznek, akár hogyha csak a művészeti oldaláról fogjuk meg a dolgot, igen, nagy felelőssége van abban, hogy milyen szemlélettel tervez meg egy épületet, de hát az ingatlanfejlesztőnek, a másik aktornak szintén ekkora felelőssége van. Én hiszek abban, hogy az oktatás az a terület, ahol amivel igazából segíteni tudunk azon, hogy ez a világ ez tényleg fenntartható legyen, vagy maradjon, vagy fenntarthatóvá váljon újra, mert tudjuk, hogy a 70-es években átléptük ezt a Rubikont. Az oktatás szerintem az a terület, amivel el tudjuk azt érni, hogy ez a fenntartható gondolkodás, ez végül is célra vezető legyen, és és még a következő generációknak legyen hol élni.
Az egy nagyon pozitív dolog, ezt most minden hallgatónak mondom, akit mélyen elgondolkodtatott ez a beszélgetés, hogy a METU-n valamilyen továbbképzésben megyen részt, hogy van egy olyan lehetőség a diákok számára, ahol egy METU zöld mozgalomba becsatlakozhatnak, mert hogy ezt 2019-ben hozta létre az egyetem, és 13 különböző célkitűzés, munkaterv fog majd ebben megvalósulni minden évben. Úgyhogy ha valaki ilyen formán aktivitást is érez magában, amellett, hogy hallgatóként jelentkezzen, ez egy jó lehetőség lehet az a számára, hogy elmélyüljön ezekben a feladatokban.
Abszolút. Várjuk a jelentkezőket, igen.